kedves hallgatóink! Itt a Szent István Rádió.
Múzsa. Kultúra és közösség.
19 óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
Az országgyűlés döntött az Európai Uniós forrásokhoz való hozzáféréshez szükséges törvénymódosító javaslat sürgős tárgyalásáról. Igennel szavaztak a Tisza és a Mi Hazánk jelenlévő képviselői, nemmel a fideszesek és a KDNP-sek, egy fideszes és egy KDNP-s képviselő pedig tartózkodott. Már a héten kedvezőbb lehet az üzemanyagok piaci ára a hazai kutakon, mint a korábban meghatározott védett ár. Magyar Péter miniszterelnök tudott ezt a Facebookon, bejegyzése szerint a kőolaj világpiaci árának esése és a forint erősödése áll a folyamat hátterében. Aláírták a szerbiai kőolajipari vállalat irányításáról szóló részvényesi megállapodást a szerb kormány és a MOL képviselői. Ez lehetővé teszi, hogy amennyiben a MOL csoport sikeresen megvásárolja a NIS többségi tulajdonát a Gazprom nyelvtől, folytatódhasson a szerb vállalat fejlesztése és a pancsovai kőolajfinomító is tovább működhessen. Az orosz érdekeltségek elleni szankciók okán szükségessé vált üzlet megkötésére újabb 15 nap haladékot kaptak a felek az Egyesült Államok pénzügyminisztériumától, közölte Alekszandr Vučić szerb elnök. Sávossá alakítanák az olcsóbb orosz Urál és a drágább Brent kőolaj közötti árkülönbözet utáni adót, a különadót kiterjesztenék a 2 és 5 amerikai dollár közé eső árkülönbözetre, illetve a 2027-es adóévre is, derül ki a kormány honlapján társadalmi egyeztetése közzétett törvényjavaslatból. Az előzetes hatásvizsgálat szerint az intézkedés idén 6 milliárd 250 millió forinttal, jövőre pedig újabb 15 milliárddal javítaná a költségvetési egyenleget. Zajlik a vasárnapi vihar okozta károk felmérése a mezőgazdaságban, közölt az Agrár és Élelmiszergazdaságért felelős miniszter a Facebook oldalán. Mindent megtesznek annak érdekében, hogy a kárenyhítési rendszer gyorsan és hatékonyan segítséget nyújtson az érintett gazdáknak, tette hozzá Bóna Szabolcs. Ismertetése szerint a vihar jelentős károkat okozott a szőlőültetvényekben, a gyümölcsösökben és a szántóföldi kultúrákban is egyes országrészekben. A hónap végén kezdődik a hazai dinnye szezon, tudatta az Agrár és Élelmiszergazdaságért felelős minisztérium, valamint az egyik áruházlánc. Június utolsó hetétől a magyar dinnye fokozatosan átveszi a külföldi termékek helyét a boltok polcain. Számottevően csökkentek a dohányzással összefüggésbe hozható daganatok hazai előfordulási és halálozási mutatói a középkorú lakosság körében 2011 és 23 között. A HUN Cancer EPI kutatási programot bemutatók szerint a mutatók javulása a dohányzás ellen intézkedések hatására változhatott, különösen a zárt térben történő cigarettázás teljes körű tiltása miatt, ami nagyban hozzájárult a passzív dohányzás okozta ártalom csökkentéséhez is. Az Európai Unió és Ukrajna megnyitotta a csatlakozási tárgyalások első fejezet csoportját, azt a klasztert, amely az uniós tagság alapvető értékeit és intézményi követelményeit foglalja magában, közölt az uniós tagállamokat tömörítő tanács. Az elsőként megnyitott tárgyalási klaszter az igazságszolgáltatás és az alapvető jogok, a szabadság, biztonság és jogérvényesülés, a közbeszerzés, a statisztika, valamint a pénzügyi ellenőrzés területét érinti. Az Európai Unió és Moldova is megnyitotta a csatlakozási tárgyalások első fejezet csoportját. Oroszországnak meg kellene állapodnia Ukrajnával, jelentette ki az amerikai elnök, jelezze, hogy mindent meg fog tenni ennek érdekében. Donald Trump erről a G7 csúcs találkozón beszélt Franciaországban, miután találkozott Volodymyr Zelenszky ukrán elnökkel. Azt mondta, az egyetlen oka, miért beavatkozik, az, hogy nem szereti látni, ahogy havonta 25 ezer fiatal hal meg. Kigyulladt a Gazprom nyelvt moszkvai olajfeldolgozó üzeme, miután ukrán dróntámadás érte a létesítményt, számolt be elsőként a Reuters hírügynökség. Szergej Szobjanyin, az orosz főváros polgármestere, közölte emellett, hogy 60 Moszkva felé tartó drónt semlegesítettek. Agyonlőttek egy 44 éves orosz állampolgárt a kelet-lengyelországi Biala Podlaszkában. Sajtóhírek szerint a Lengyelországban élő Szemjon Skrepecki művész néven szereplő orosz ellenzéki karikaturista és performer az áldozat. Az Európai Parlament jóváhagyott két rendeletjavaslatot az EU és az Egyesült Államok között 2025. augusztusában létrejött közös nyilatkozatban vállalt uniós vámkötelezettségek végrehajtásáról. Ezek egyebek mellett megszüntetik az Egyesült Államok ipari termékeire kivetett valamennyi vámot. Hónapokig tartó tárgyalások után megegyezett az Egyesült Államok és Irán a háború lezárásáról, jelentette be Donald Trump amerikai elnök, a hírt Teherán is megerősítette. A megegyezést a tervek szerint Genfben pénteken írják alá hivatalosan, és azután azonnal megnyílik a Hormuzi szoros. Végül az időjárásról. A sok napsütés mellett helyenként erőteljessé válik majd a gomoly felhőképződés, amelyből elszórtan záporzivatar is kialakulhat, a szél néhol megélénkül. A hőmérséklet a reggeli órákban 12-14, napközben 26-28 fok körül alakul. Híreinket hallották.
Reklám. Megjelent az Új Ember legújabb száma. Magyarország katolikus hetilapja friss hazai és világegyházi hírekkel, kommentárokkal, valamint keresztény szellemiségű közéleti, kulturális, irodalmi rovatokkal, társadalmi kérdéseket elemző riportokkal, interjúkkal és jegyzetekkel várja az olvasókat. Keresse az Új Embert a mértékadó kulturális mellékletével a templomokban és az újságárusoknál. Keresztény élet. A legjobb döntés. keresztényélet.hu.
Filmek, hírek, lelkiség. keresztényélet.hu.
Nem csak katolikusoknak.
keresztényélet.hu.
Múzeumok éjszakája a Bazilikában, az Érseki Palotában és Bélapát falván. Június 20-án szombaton a Múzeumok éjszakáján 17 órakor koncerttel egybekötött tárlatvezetéssel látogatható a bélapátfalvi ciszterci apátság. Az érseki palota és pincerendszer felfedezésére 17 és 22 óra között óránként indulnak csoportok. Az Egri Bazilikában este 8 órakor orgona koncerttel és tárlatvezetéssel várják az érdeklődőket. A programok előzetes regisztrációhoz kötöttek. Időpontfoglalás személyesen az érseki palota látogatóközpontban, vagy telefonon a 36-os körzet 517-356-os telefonszámon. Múzeumok éjszakája, az éjszaka, amikor minden életre kell.
Június 19-e és 21-e között Bükki Művészeti Napok Barokkfesztivál Egerben és Bélapátfalván. Az idei év mottója Énekek éneke. A háromnapos rendezvényen fellép többek között a Cantus Agriensis énekegyüttes, a Tercina Régi Zene Együttes és Györgyi Anna színművész, a Budapesti Kamaraopera énekes és hangszeres művészei, a Szavária Barokkzenekar, Balog Eszter és Neubauer Lóránt énekművészek, valamint az Egri Szimfonikus Zenekar. A részletes program megtalálható a www.bükkibarokkfesztivál.hu címen. Merüljünk el együtt a régmúlt korok hangulatában. Bükki Művészeti Napok Barokkfesztivál június 19-e és 21-e között Egerben és Bélapátfalván.
Reklámot hallottak.
If I'm not feeling any less sad, I promise myself to treat myself and visit a nearby town. Standing at the top, we'll throw myself off in an effort to make it clear to whoever just when it's like when you shiver. I'm standing in the lurch in the church where people say, yeah, my God, that stuff, she stood him up. No point in us remaining. May as well go home, as I did on my own, alone again. Naturally, think that only yesterday I was cheerful, bright and gay, looking forward to who wouldn't do the words I was about to say. But as if to knock me down, reality came around, and without so much as a mere touch, got me in a little pieces, leaving me to doubt all about God and His mercy. For if He really does exist, then why did He deserve me? In my hour
Mustármag. Keresztény közösségeinkről.
Kedves hallgatóink, műsorunkban Schmutzer Áron a Regnum Marianum és a Kalazancius mozgalmat mutatja be nekünk.
Két szervezetről szeretnék majd röviden beszélni, a Regnum Marianumról és a Kalazancius mozgalomról. Először bemutatnám a szervezeteket, és akkor nézzük is meg, hogy csak nagyon röviden kiemelve itt a lényeget. A Regnum Marianum egy nagyon régi, több mint 120 éves szervezet, papok alapították itt a fővárosban, és gyakorlatilag papi közösségként kezdte meg a működését, és egy ilyen közösségből jött ez az ifjúságnevelő feladat, felelősségvállalás. Ezzel szemben a Kalazancius mozgalom a piarista rendnek az egyetemes káptalanja hozta létre, és gyakorlatilag egy 11 néhány éves mozgalom, ami érdekes módon ugyanazt a nagyon hasonló módszertant használ, mint ami itt a 120 éves történelemmel rendelkező Regnum is kifejlesztett magának, illetve ahova eljutott a Regnum. Tehát nagyon hasonló a kettő, mégis korát tekintve nagyon, nagyon másról beszélhetünk. Igen, nem térek ki, csak nagyon röviden arra, hogy a piaristáknál, ugye ez egy nemzetközi szervezet, ami a piarista intézményrendszerre, háttérrendszerre nagyon erősen építhet. A Regnum gyakorlatilag teljes egészében önkéntes és nagyon minimális háttérintézménye rendelkezik. Léptékeiben mondjuk duplája egyik a másiknak, de ez mondjuk így a kis csoportok életét nem nagyon befolyásolja. Identitás és karizma szempontjából érdemes szerintem megvizsgálni mindkettőt, mert hogy ez mond talán legtöbbet nekünk. Az identitás a Regnum esetében nagyon erősen a nomádság, a természetesség mondható el talán erről, és ennek a bensőségessége. Az egész Regnumra talán elmondható, hogy nagyon bensőséges, nagyon mindenki mindenkit ismer, akik itt vagytok, regnumiak, ismerlek benneteket. Szóval, hogy egy nagyon bensőséges szervezetről beszélünk. Talán a fókusz inkább a közösségen van, mint a tartalmon. És akkor ebbe kritikát is mondtam magunkról. A kalazancius mozgalom esetében nagyon erősen a rendalapító, Kalazanci Szent József, és az ő világlátása, az ő világ felé fordulása van a központban, ahogy egyébként Glicséri Olandriánit szoktuk emlegetni, aki Kalazanciusnak közvetlen munkatársa volt, és egy fiatal, energikus, igazából példája lehet a mostani KMS vezetőknek. A karizmát tekintve pedig a Regnumnál talán ezt a bensőséges istenre figyelést emelném ki, nehezen nyit kifelé a Regnum, mindig megkapjuk kritikának. Talán nem véletlen, hogy 120-valahány éves kora ellenére nagyon kevesen ismerik. A piaristáknál ez a karizma, ezt én talán úgy fogalmaznám meg, hogy nagyon struktúráltan, józan tervek mentén, de gyakorlatilag egy egész intézményrendszer arról szól, hogy a fiatalok felé fordulunk, és őket megérteni, velük foglalkozunk. Mondhatnám, hogy természetes élőhelyükön figyelhetjük meg a két közösséget. Regnumnak baráti, bensőséges, felemelő ünnep, ahol a bazilika tömve van, fiatalokkal ülnek a lépcsőkön és a földön is mindenhol, mindenki mindenkinek köszön. A karazancius mozgalom nyári táborának ez a tábortűziképe, ez meg talán azt hozza elő, hogy egy nagyon szervezett, több tábora is van egyébként a karazancius mozgalomnak, önkéntes tábor is, meg gyerekeknek szóló tábor is, de hogy ez egy ilyen struktúrán szervezett, nagyon ügyesen egy fókuszra figyelő szervezetről beszélhetünk. Gyorsan hadd mondjak csak a közösségek életéről néhány dolgot. Igyekszem itt is a lényeges dolgokra fókuszálni. A Regnum kisgyermekkortól nevel, a karazancius mozgalom az sokkal inkább az iskolai intézményrendszerhez igazodva az iskolával együtt indítja el ezeket a kisközösségeket. Nincs különbség a kettő között abban, hogy koedukált kisközösségben gondolkozik mindkettő. Izgalmas, hogy az egyébként fiú gimnázium pesti iskolának is a karazancius mozgalmában előfordulhatnak lányok, tehát hogy ott a fiú iskolával ellentétesen mégiscsak megjelenik a koedukáció is. Az elfoglaltságokat tekintve megegyezik a kettőben, hogy hétközi alkalmak adják a gerincét igazából a nevelési tevékenységnek. Kirándulásokra is visszük a gyerekeket. Ami talán itt fontos különbség, hogy a Regnum esetében nagyon erősen kérjük azt a vezetőktől, hogy lelki gyakorlatra legalább évente egyszer vigyék el, és azt ők szervezzék meg. Illetve még a táborban van különbség, ahogy említettem, a karazancius mozgalomnak több tábora is van, de ezek mind központi szervezésű táborok. Még a Regnum csapatok életében ritkábbak az ilyen nagy táborok, ott az az alapképlet, hogy a vezetők a saját csapatukat viszik egy kis ilyen bensőséges nomád táborba. Még talán a csapat életének, vagy a csapat összejöveteleinek a tartalmáról érdemes elmondani, hogy a Regnum életében ez sokkal inkább a vezetőre van bízva, sokkal inkább a saját tapasztalataiból táplálkozik ezek meghatározásában. A karazancius mozgalom esetében itt is egy ilyen struktúráltabb, rendezettebb metodika mondható el, ami ernyőtémákat határoz, meg foglalkozásvázlatokat ad mankónak. Igen, gyakorlatilag ez a különbség. Hadd mutassak rá egy picit arra, hogy a vezetőknek az életútja, az hogyan alakul a szervezeten belül. Regnum esetében a vezetőképzés az egy nagyon erős benyomást próbál tenni, egy nagyon erős összekovácsoló erő az évfolyamok életében. Tehát ez egy ilyen impulzusszerű löketet ad arra, hogy ők elkezdjék az önálló csoportvezetői munkájukat. A karazancius mozgalom esetében ott sokkal inkább mintát próbálunk arra adni, ami majd a későbbi együttműködést jellemezni fogja, és ennek az együttműködésnek része a személyes kísérés, amit minden vezetőnek igyekszünk megadni. A kezdeteknél ez hiánytalanul működik is, ahogy aztán nőnek föl, úgy egyre inkább lehet, hogy ez elmarad. És van egy rendszeresített és szervezett továbbképzés is, ami gyakorlatilag kötelező jelleggel támogatja a vezetőknek a munkáját. Ami pedig a kifutását illeti a karazancius mozgalom esetében, egyrészt rövidebb vezetői életpályákról beszélhetünk, tehát 4-5-6 év az már egy hosszú vezetői életútnak minősül, majd a Regnumban látjuk, hogy ez hosszabb, illetve nagyon gyakoriak a vezetőváltások. A karazancius mozgalom él azzal a lehetőségével, hogy gyakran, mint a saktáblaszerűen helyezgeti a vezetőket, ennek minden előnyével és hátrányával együtt. És akkor a Regnumhoz, ha visszatérünk, ott az erős, ilyen impulzusszerű képzés után gyakorlatilag a vezetőnek nagyon-nagyon állósága lesz. Ugye párosával vezetnek mindkét szervezetben általában a vezetők, de a Regnumban ez a támogató háttér, ez gyengébb. Mondhatnám úgy is, hogy nagyobb autonómiája van a vezetőknek. Ami mégis támogatja a regnumi vezetőket, az a helyi szervezeteknek a struktúrája, illetve évekkel később, amikor a korosztályos szervezetekbe, tehát a vízszintes ilyen rétegeknek hívjuk ezeket, oda bekerülnek, ott kapnak már aktív támogatást, illetve képzést.
Kedves hallgatóink, Smuczer Áront hallják, aki a Regnum Marianum és a Kalazancius Mozgalom ifjúságnevelő hatásáról beszél.
A regnumi vezetőknek most néztem egy 2024-es felmérésünket, ahol az átlagos, ahogy a vezető saját magának megfogalmazta, hogy hány évig fog majd ő vezetni, vagy hány évet vezetett, ennek az átlaga 8,2 év volt. Ami nyilván azt is jelenti, hogy azok a vezetők töltötték ki a felmérésünket, akik lelkiismeretesek, tehát fontos nekik, de azért ez azt is jelenti, hogy ez egy elég nagy merítésből, ez egy nagyon hosszú időtartam, amit a regnumi fiatalok vezetéssel töltenek. Én 10,5-11 évet vezettem, csak a csapatomat, és tudok még jó pár olyan vezetőtársal, aki ugyanígy egy teljes csapat életét lefedően végig vitte a csapatát. És akkor rákanyarodnánk ténylegesen a képző műhelyekre, ami a Regnum esetében ténylegesen a műhely nevet viseli, a Kalazancius Mozgalom esetében ott pedig hát ilyen nemes egyszerűséggel alapképzésnek hívjuk. Fontos, hogy mind a Regnum, mind a KM esetében vannak egyéb képzési műhelyek, de most én azokról beszélek, amik a bevezető alapvezető képzésről, vagy a alapvezető képzést adják meg. Gyakorlatilag a megfogalmazásban mindkettő ugyanarra készít föl, hogy a vezető társával az illető jelentkező tudjon vezetni egy csapatot. Ott van a különbség, amire már az előbb is utaltam, hogy a Regnum ezt sokkal nagyobb önállósággal várja el, míg a Kalazancius Mozgalom egy elég erős támogató hátteret és intézményrendszert is ad ezeknek a vezetőknek. Konkrét időtartamokat tekintve azért elmondható, hogy a műhely, tehát a Regnumnak az alapképzése, az egy nagyon komoly belefektetett munka. Ilyen 300 óra fölött van az a kontaktóra, amit kérünk egy évben az ide jelentkezőktől. A Kalazancius Mozgalom esetében ez gyakorlatilag a fele. Viszonyításképpen a cserkészek a kettő között vannak valahol itt a budapesti őrsvezetőképzésükkel, tehát ők ilyen 200-250 körül járnak. Tehát látszik ebből is, hogy a Regnum nagyon sokat kér a jelentkezőktől, de olyan impulzust is ad, ami valószínűleg hosszú ideig el is kíséri ezeket a vezetőket. És talán ami a vezetőképzéseknek itt egy fontos különbsége, KM-nek az alapképzése, az egy nagyon tervezett, reflektált folyamat, ami újra meg újra megújul. Gyakorlatilag mondhatjuk azt, hogy hétvégéről hétvégére. A Regnum esetében sokkal inkább hangsúlyoznám a közösségnek az összetartó erejét, amit az évfolyamok aztán tovább visznek egész vezetői útjuk során, ami a képzéseknek a hátterét illeti. A Regnum esetében nem véletlen, de hogy ez nyilván a szervezeti kultúra hordozza magában, a képzésnek a felelőseitől is nagyobb önállóságot várunk, tehát sokkal inkább rájuk van bízva a képzés alakítása. Itt a két képzés vezető mellett van egy spirituális, egy regnumi atya, aki ezt segíti, és az utóbbi időben erősödik az, hogy a csoportvezetők is részt vegyenek ebben a munkában, de ez még egy felívelő folyamat. Reméljük, hogy előbb-utóbb sokkal nagyobb hangsúlyt kapnak ők is majd a képzés szervezésében. Viszont fontos, hogy magukat a képzéseket, azokat legnagyobb részt külsős előadók tartanak, akik lehetnek idősebb regnumiak, vagy szakemberek, vagy mindkettő legtöbb esetben. Míg a Kalazancius Mozgalom esetében az mondható el, hogy gyakorlatilag van egy alapcsapata a képzésnek, ez 5-6-8 fős, és ez az alapcsapat gondoskodik mindenről. Lehet, hogy behívnak külsősöket, de a képzés ívét tekintve, a képzés tartalmát tekintve mindent ez a csapat állít fel. A képzésnek a tartalmába a piaristák esetén gyakran beleszól a tartományi koordináció, tehát gyakran van olyan, hogy a koordináció jelez valamit, hogy legyetek kedvesek ezt beletenni a képzésbe. A Regnum esetében állandó visszajelzésekre épít a képzés csapata, ott ilyen jellegű elvárás vagy ilyen megrendelői viselkedés nem nagyon merül föl. És akkor azért is hoztam egymás mellé a két tematikának a fő ilyen ernyő témáit, mert nagyon látszik, hogy nagyon hasonló a kettő képzés. Nyilván van identitás része mindkettőnek, ami a Regnumnak az ismereteit jelenti, Regnum történelemtől kezdve, regnumi alap pedagógiai ismereteken át. A piaristák esetében ez jelenti a rend alapítóhoz való kötődést, tehát a kalazanciusi ismereteknek a megismerését, illetve jelenti a szervezet, tehát a KM, illetve a piarista rendnek is a működését. Természetesen, mivel vezetőképzésről beszélünk, ezért pedagógiai, pszichológiai alapismeretek is megjelennek, fejlődés, lélektan, különböző praktikus dolgok is ide sorolhatók, fegyelmezés. Megjelenik az önismeret nagyon erősen a jaristák képzésében. A Regnum képzésében ez ennyire nincs egyértelműen kimondva, hogy önismeret, viszont amit idehoztam, az elcsendesedés, mert hogy az egyéves folyamat alatt a Regnumi képzésben az összesen 8 hétvégéből 3 az lelki gyakorlat. Tehát aki a műhelyre jelentkezik, őtől azt kérjük, hogy abban az évben 3 lelki gyakorlatra csak a műhelyel jöjjön el. Ami nyilvánvalóan az önismerettel összefüggésbe hozható, de ez valahogy inkább egy ilyen lelki gyakorlatosabb megfogalmazása. Vannak gyakorlati ismeretek mindkét képzésben. A Regnum ezt egyébként a 300 órán felül hospitálással kéri, tehát azt várja el a jelentkezőktől, hogy jelentkezzenek csapatokhoz, és ott segítsék a vezetőket. A piaristáknak a képzésében, ott ez sokkal inkább a képzésen belül gyakorlati blokkokban történik meg. És nagyon fontos mindkét képzésben, hogy személyes kísérést, mentorálást biztosítunk a fiataloknak, ami a piarista, tehát a karazanszis mozgalom esetében tovább is fut utána, a vezetői útra is. A Regnum esetében dolgozunk azon, hogy ez tovább fusson, de ez ennyire még nem mondható ki egyértelműen. Néhány tapasztalatot hagy osszak meg, és itt szívesen visszautalok az előző előadásra is, mert hogy mi azt hiszem, hogy azt a rétegét fogadjuk a fiataloknak, akik alapvetően maguk is elkötelezett háttérből érkeznek, ráadásul most már elmondható, hogy a karazanszis mozgalom esetében is, hogy gyakorlatilag mindegyiknek volt saját gyermekkori tapasztalata is a kisközösségi életről. Viszont az egyértelműen vallásos életvezetés az nem mondható el. És ez például egy nagyon fontos tapasztalat részünkre, hogy őket tudjuk az egyházi közösség felé, vagy az egyházi közösség által kicsit barrább tolni. Nagyon erős a nyitottságuk a spiritualitásra, és ez direkt a spiritualitás, talán egy kicsit ilyen pogányosabb szó, de hogy direkt ezt használom. Mert hogy látszik, hogy nem feltétlenül az intézményrendszerre van nyitottságuk, de hogyha olyan irányba tereljük őket, akkor arra is. Fontos látnunk, és ami talán a felnőtt képzéssel szemben eltérő, hogy a szervezeti háttér gyakorlatilag küldi hozzánk a fiatalokat, tehát ilyen szempontból nekünk nem kell toboroznunk. Viszont az is nagyon fontos, hogy ettől függetlenül állandó versenyben vagyunk. Egyrészt az egyéb szervezetekkel, de hát minden más elfoglaltsággal is, tehát a sporttal, a tanulmányokkal, minden mással, tehát olyan alternatívát kell adnunk, ami a piacon is megállja a helyét. És akkor talán a legfontosabb tapasztalat az utolsó kettő, és ezzel is majd szeretném befejezni. Óriási élmény azt megtapasztalni, hogy ezeknek a fiataloknak, hogyha adunk platformot, és adunk támogatást, akkor mire képesek. Látszik, hogy a két szervezet nagyon másképp adja meg ezt a támogatást, de mégis mindkettőben nagyon szép vezetői életutakat látunk. És akkor hadd fejezzem be így a saját személyes talán motivációmmal, ami abba bízom, hogy nem csak az enyém, hanem másoké is. Az a reményem, vagy az a hitem, hogy ahogy mi nézzük és átadjuk nagy bizalommal mind az Isten felé, mindezek felé, a fiatalok felé a felelősséget, az valahogy minket is épít, valahogy mi is bevonódunk ebbe, és valahogy igazából a társadalmat mutatjuk meg nekik ezzel, vagy a társadalomra tanítjuk őket. Igen, nagyon megérintő mindkét pillanat. A karazanszis mozgalom vezetőképzési intenzív hetének az utolsó mozzanata, amikor a fiatalok így a Szent Mise felajánlási részénél gyakorlatilag felolvassák a saját küldetésnyilatkozatukat, amiket ők írnak, és amikor ezt először beépítettük a képzésbe, akkor azt hittük, hogy jó, majd túl leszünk rajta, és ehhez képest másfél-két oldalas kézzel körmölt küldetéseket, küldetésnyilatkozatokat hallgatunk. Nagyon megérintő. Egy réteg táborban, tehát 16-18 évesek táborában, egy ilyen szociális projekt előtti nulladik napon mondom, ott épp én el ezeknek a fiataloknak, hogy mi lesz másnap a dolguk a rájuk bízott nehéz sorsú fiatalokkal. Úgyhogy nagyon szép ez az egész képzési ív, nagyon szép azt látni, ahogy a felelősségbe beleállnak, és hogy egy kis optimizmussal fűszerezzem itt a végét, az látszik, hogy igenis beleállnak, és nagyon beleállnak, csak hagyni kell őket.
Smuczer Áron a Regnum Marianum és a Kalazancius mozgalom ifjúságnevelő hatásáról beszélt. Thank you.
holding you tight. It feels as though the world slows down, the hours melt away in each other's arms. There is no past, and the future is still to
dark, all the stars on the deep blue sky belong together, like you and I. Two starry hearts, we are bound through space and time, like two lines that perfectly rhyme.
Love, we've been looking for. Together soar
Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Adásunkat Egerből a 91,8, Gyöngyösről a 102,2, Miskolcról a 95,1, Encsről a 95,4, Hatvanból a 94, Sátoraljaújhelyről a 90,6, Tokajról a 101,8, Törökszentmiklósról a 96,4 és Kisújszállásról a 103,2 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!
Esti mese. Ludas Matyi. Hol volt, hol nem volt? Volt egyszer egy szegény asszony, s annak egy nagy kamasz fia. Ludas Matyi volt a neve. Azért hívták Ludas Matyinak, mert egyebet nem dolgozott, mindig az anyja ludjait őrizte. Mondja egyszer a szegény asszony Matyinak. Eredj, fiam, a döbrögi vásárba, hajts be 16 ludat, de 2 máriáson alól ne add párját, mert különben hátrafordítom a sarkadat. Behajtja Matyi a 16 ludat a döbrögi vásárra, s mindjárt jön a döbrögi uraság, s kérdi Matyitól. Hogy adod a lúd párját, te fickó? 2 máriásért, feleli Matyi. Mit? 2 máriásért? Elég azért egy is. Nem elég bizony, mondja Matyi. 2 máriáson alul a királynak sem adom. Nem-e? Na majd mindjárt adok én neked 2 máriást. Azzal intett a pandúroknak, behajtatta mind a 16 libát az udvarára, ott aztán Matyit lekapták a 20 körméről, s jó 25-öt vágtak rá. Most mehetsz haza, mondta a földes úr.
Hát a pénz, bőgött Matyi.
Nem volt elég, húzzátok le még egyszer. Másodszor is lehúzták Matyit a deresre, s jó 25-öt vágtak rá. Mikor Matyi a második 25-öt is megkapta, amint ment kifelé visszafordult, s megfenyegette az uraságot.
Jegyezze meg az úr, hogy 3-szor veri ezt vissza Ludas Matyi.
A földes úr nagyot kacagott. Egy szikrát sem törődött Matyi fenyegetésével. Na, telt múlt az idő, eltelt több esztendő. Matyiból nagy legény lett, megváltozott egészen. Egyszer hallja, hogy a földes uraság kastélyt épít. Mit gondol, mit nem? Felöltözik ácsmesternek, bemegy a városba egyenesen a földes úr udvarába. Ott elkezdi méregetni, vizsgálgatni a szarufákat, a gerendákat, s közben csóválgatja a fejét. Oda megy a földes úr, s megszólítja.
Mit nézeget az úr ezeken a fákon?
Engedelmet kérek, mondja Matyi. Én külországbeli ácsmester vagyok. Sok országot bejártam, sok házépítést láttam. Magam is építettem vagy 100-at szebbnél szebbeket, de azt mondhatom az úrnak, hogy ezek a fák nem valók erre a kastélyra. Külön fák kellenek ide.
Hiszen ha csak az a baj, mondja a földes úr. Vannak az én erdőmben szebbnél szebb fák, majd válogatunk azokból.
Mindjárt kirendeltetett 100 fejszés embert a földes úr, ő meg Matyival hintóba ült, úgy mentek az erdőbe, hadd lássák a fákat színről színre.
Hát jól van, Matyi rámutat erre a fára is, meg arra is, hogy ezt lehet vágni, azt nem lehet. Nekiállott a 100 fejszés ember, vágták a fákat, hogy csak úgy döngött, zengett az erdő. Azt mondja egyszer Matyi.
Uram, itt igazán szép fák vannak, hanem még azt a fát nem látom, amelyikre a legnagyobb szükség lenne.
Gyerünk beljebb az erdőbe, hát ha ott találunk.
Bemennek ketten az erdőbe, jó messze, s mikor már annyira eltávolodtak az emberektől, hogy a fák roppanását is alig lehetett hallani, megáll Matyi egy fa előtt. Nézi, vizsgálja, aztán a homlokára koppint, 2 karjával átkarolja a fát.
Na, mondja, azt hiszem ez jó lesz. Jöjjön csak az úr, ölelje át maga is.
Oda megy a földes úr, átöleli a fát.
De Matyinak sem kellett egyéb. Hirtelen összekötötte a földes úr kezét, s akkor aztán egy jó husánggal éppen 50-et vágott rá.
Mikor az 50-et rászámlálta, nagyot kacagott.
Nem vagyok én ácsmester, úgy tudja meg az úr. Ludas Matyi az én nevem. Emlékszik-e, hogy mit ígértem? Jegyezze meg jól, hogy még 2-szer megverem.
Azzal ott hagyta a földes urat, s hazament.
A szegény földes urat csak este felé találták meg az emberei. Belebetegedett a verésbe, de úgy belebetegedett, hogy a doktorok nem tudták már, mit csináljanak vele. Hívattak mindenfelől csuda doktorokat, de egy sem tudta meggyógyítani. Meghallotta ezt Ludas Matyi. Felöltözött doktori gúnyába, fölment a kastélyba, s jelentette magát, hogy ő külső országbeli csudadoktor, s jó pénzért meggyógyítja az uraságot. Hiszen megörültek Matyinak, vitték be az urasághoz. Ott azt mondja Matyi.
Egy nap alatt meggyógyítom az urat, Csak ahány embere van, menjen ki az erdőbe, ott ilyen meg olyan csudafüveket találnak. Amennyit csak leszedhetnek, szedjék le, s hozzák haza. A többi az én dolgom. De bezzek küldötte a földes úr az embereit, még a gyerekeket is. Egy lélek sem maradt a háznál. Hiszen csak ez kellett Matyinak. Elő a pálcát, s megrakta a földes urat, amúgy magyarosan. Aztán mondta neki. Nem vagyok én csuda doktor, uram. Ludas Matyi az én nevem. Emlékszik-e, hogy mit ígértem? Még egy verés hátra van, de ne búsuljon, azzal sem maradok adósa. Telt múlt az idő, eltelt egy esztendő, elkettő, még talán több is. Ludas Matyi a városnak még a tájéka felé sem nézett. Hanem mikor már mindenfelé kezdték elfelejteni a dolgot, felöltözött lókupecnek, s elment a döbrögi lóvásárra. Jár, kel a vásáron, hallgatja, amint alkudoznak az emberek. Meg-megáll ő is egy-egy ló előtt, alkudozik. Egyszer úgy félfüllel hallja, hogy egy embernek két szép lóa van, de nem tudja eladni, mert mind a kettő kehes. Oda megy Matyi, s mondja az embernek. Hallja, atyafi! Én megveszem a kend lovát, de csak úgy, ha a döbrögi földes úrnak, mikor kijő a városból, oda kiáltja. Én vagyok a Ludas Matyi! Hiszen, ha csak ez a kívánsága, azt szívesen megteszem, mondja az ember. Egyszeriben megalkusznak, kezet csapnak. Matyi megveszi a lovakat. Már a vásár el is szélett, jő a döbrögi földes úr hintón. Aholni? Mondja Matyi. Ott jön a földes úr, kiáltsa oda neki, én vagyok Ludas Matyi, de aztán szaladjon, ahogy csak tud. Oda áll az ember a hintó elé, s nagyot rikkant. Én vagyok Ludas Matyi, s azzal megfutamodik. Hamar, hamar, kiált a földes úr a kocsisnak meg a hajdúknak. Fogjátok ki a lovakat, üljetek rá, s hozzátok vissza azt a gazembert. Amint a kocsis meg a hajdú lóra kerekedett, s az ember után iramodott, Matyi is ott termett a hintó mellett, s megrakta a földes urat harmadszor is, amúgy magyar miskáson. Azzal illaberek, szaladott, s úgy kiáltott vissza. Én vagyok Ludas Matyi, nem az az ember. Ugye beváltottam a szavamat. Harmadszor is megvertelek a ludakért. Ha Matyi a földes urat még egyszer megverte volna, az én mesém is tovább tartott volna.
Kedves gyerekek, ma a Ludas Matyi című mesével kívántunk nektek jó éjszakát. Aludjatok jól, álmodjatok szépeket.
Itt a Szent István Rádió. Adásunkat Egerből a 91,8, Gyöngyösről a 102,2, Miskolcról a 95,1, Encsről a 95,4, Hatvanból a 94, Sátoraljaújhelyről a 90,6, Tokajról a 101,8, Törökszentmiklósról a 96,4 és Kisújszállásról a 103,2 MHz-es ultraredit hullámú frekvencián sugározzuk. Műsorainkkal kapcsolatban hívhatnak minket a 36-os körzet 510-610-es telefonszámon. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!
A lélek szava. Gondolatok a keresztény életről.
Kedves hallgatóink, a következő percekben Deli Lajos atya a Szent Miséről elmélkedik.
Dicsértessék a Jézus Krisztus, szeretettel köszöntöm a Szent István Rádió hallgatóit, határainkon innen és határainkon túl. Folytatjuk az elmélkedésünket a Szent Miséről, az áldozás utáni időszakról. Már az előző alkalommal elkezdtünk a csendről elmélkedni, milyen fontos, hogy a szent áldozás után csendben maradjunk. Tarjányi Zoltán professzor úr a Mise Kalausz című könyvében a csendnek kétféle fajtáját próbálja, okát próbálja megadni. Az első ok az, hogy ámulat. csodálkozás. Nem találunk szavakat, mert az ámulat megköti a nyelvünket. A másik oka a csendnek, a másik fajtája a csendnek, hogy az ember egy fontos személlyel találkozik. A csend itt a legbeszédesebben nyilatkoztatja ki a szív gondolatait, mint bármiféle ékes beszéd. A szentáldozásban a csendnek mind a két motívuma jelen van. Benne van az álmélkodás, hogy olyan tapasztalat részesei lettünk, melynek kifejezésére töredékesek a szavaink. S ezt a tapasztalatot létünk legfontosabb személyének, Krisztusnak köszönhetjük, a vele való találkozásnak. Megjegyzendő, hogy ezt a tapasztalatot maguk az apostolok is többször átélték. Gondoljunk csak a táborhegyi színe változásra, ahol a Mester fölvillantotta előttük a föltámadás utáni megdicsőült létformáját. De gondoljunk csak arra is, amikor a csodálatos halfogásnál döbbennek meg az apostolok, eltűnik a szó. Nincs rá magyarázat, nincs rá szó. Így folytatja Tarjányi professzor úr, ami velünk a szentáldozásban történik hasonló ehhez. A történelem látószögében megértjük Krisztus küldetését és megváltói halálát, amelyről a Szentírás és annak isteni sugalmazása tanúskodik, hogy értünk, a mi bűneinkért halt meg, szeretetből, önkéntesen és ártatlanul. A golgotai áldozat jelek formájában és reálisan megjelenítődnek a hívő közösségünkben. Az átváltoztatott kenyérben személyesen jelen van, és a lakoma étkezésében vele egyé válhatunk, mégpedig Jézussal. De közben a kultikus közösséggel is egységre jutunk. Vállalnunk kell annak küldetését. Ez az ámulat, a találkozás csendje érleli meg bennünk a második gyümölcsöt, azt, hogy azután erről beszélni kell, és életünkkel erről tanúskodnunk kell. Azaz Isten misztériumáról, melyre örök idők óta csend borul, Római Levél, 16. fejezet, 26. vers, de Jézus megváltói áldozata által kinyilatkoztatást nyert, és a szent áldozásban személyes tapasztalatunká lett. Kedves rádióhallgatók, ezután következik a szentmisének a befejező része, mégpedig az áldozás utáni könyörgéssel. Tarjányi professzor úr arról beszél, hogy a szentmise egységeit egy-egy könyörgés zárja le. A bevezető részt a kollekta, az ige liturgiát az egyetemes könyörgések, az adományoknak az előkészítését, fölajánlását a szekreta, az eukarisztikus imádságot pedig az ő általa, ő vele és ő benne ima. Most pedig, hangsúlyozza, elérkezünk a lakoma egységét lezáró imához, az áldozás utáni imához. A könyörögünk felszólítás után a pap kitárt kézzel, kitárt karral elmondja a Szentmise harmadik hivatalos könyörgését. Megjegyzi a professzor úr, hogy különbség van a keleti és a nyugati áldozás utáni könyörgés között. A keletiek inkább hálaadó természetű imádságokat illesztenek ide, vagyis az ember köszönetének adnak hangot a szentség vételéért. A nyugati hagyományunkban emellett a kérés szempontja is mindig kimutatható. Isten kegyelméhez folyamodunk, hogy méltón gyümölcsöztessük az áldozásban kapott természet fölötti ajándékot, amely az üdvösséghez segít bennünket, a vele való végső egyesüléshez. Dobszai tanár úr sokkal rövidebben beszél az áldozás utáni könyörgésről. Ő azt mondja, egy ősi könyörgés forma zárja le az áldozást, az áldozás utáni imádságot. Ugyanabból a szakramentáriumból való, mint a kollekta és a felajánlási könyörgés, ugyanazt a tiszta keresztény teológiát sugározza imádság formájában. Megjegyzi, rövid imádság, de mégsem arra való, hogy csak úgy nagyjából kövessük, végigfussunk rajta. Elegendő táplálékot ad elménknek is, hogy eltöprengjünk rajta, magunkba édesgessük. A professzor úr Tarjányi Zoltán Misekaleusz könyvéhez visszatérve érdemes fölidézni ennek igazolására, amit az imént hallottunk, hogy rövid könyörgés mégis velős, az úrnapján mondott könyörgésre utalni. Így hangzik, kérünk, Urunk, töltsd be lelkünket istenséged örökké való élvezetével, amelyet drága testednek és vérednek mostani vétele már előre jelez, aki él, élsz és uralkodol mindörökkön örökké. Tarjányi professzor úr megjegyzi, hogy az áldozás utáni könyörgések abból a föltételezésből indulnak ki, hogy a Szentmisén a résztvevők mindnyájan áldoznak. Tehát teljes értékű Szentmisén való részvétel valósult meg, és ugye ehhez a szentáldozás is hozzátartozik. Meg kell azonban jegyezni, hogy nyilvánvaló csak az áldozhat, és erről beszéltünk, aki megtisztítva lelkét, fölkészült a szentáldozásra. Így folytatja a professzor úr, teljes értékű tehát a szentmise a szentáldozással, ha valóban a Krisztus megváltói áldozatát megjelenítő eukarisztikus kenyeret tartjuk Isten legnagyobb ajándékának, amelyet földi vándorlásunk legfőbb erőforrásához kaptunk. Akkor szinte természetesnek kell vennünk, hogy minden szentmisén magunkhoz vesszük. Ő is megjegyzi, persze méltó előkészülettel és tisztán. Tehát magunkhoz vesszük őt, hogy elvezessen minket a földi közösség kultikus lakomái által az üdvösséghez, az örök isteni lakomához. A következő rész a szentmisében az áldás és az elbocsájtás eszköze, egysége. Erről majd a következő alkalommal fogunk beszélni, és lassan befejezzük a szentmiséről szóló elmélkedésünket a lélek szavában. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Kedves hallgatóink, az elmúlt percekben Deli Lajos atya a szentmiséről elmélkedett. Elköszön önöktől a szerkesztő, Domán Vivien. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
A Lélek Szava című műsorunkat hallották.
Itt a Szent István Rádió. Adásunkat Egerből a 91,8, Miskolcról a 95,1, Encsről a 95,4, Hatvanból a 94, és Kisújszállásról a 103,2 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk. Jó vételt és kellemes adást!